Múlt vasárnap majdnem a befejezésnél volt egy olyan fél mondatom, hogy akkor a történetet ma folytatjuk. Samária asszony történetéről van szó. És igazából odáig vettük végig a történetet, amikor a János 4.26-ban azt mondja Jézus ennek a nőnek, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Ugye eljátszottam a nyelvtani lehetőségekkel, szóval Jahve az, aki veled beszél. Szerintem nőnek már eddig is pörgött az atya, de most ez a mondat, ez valószínű még inkább begyorsította a gondolkodásmódot. Mert hogy az a kérdés, hogy akkor ez az egyszerű zsidó férfi lenne a mesiás? Ezt kellett csak megvitatni. De nézzük tovább a történetet. Tanítványai éppen akkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonya beszél, de mégsem mondta egyikük sem, hogy mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Csak egy halvány utalás a tanítványokra, szóval látták, de azért szóval nem tették. Mert hát igazából nem volt meglepő, hogy Jézus asszonyokkal beszélget. Hát az egész munkássága arról szólt, hogy a női nemnek a helyreállítását dolgozott, és ebbe példát mutatott. Maximum a samáriai volt a lehetett az, ami egy kicsit kérdésessé vált a tanítványok szemében. De tudjuk azt, hogy nem véletlenül ebbe az időpontba jött a nő. Ilyen-olyan gondjai voltak, ez volt, az volt. És azt látjuk, hogy innentől kezdve egy gyökeres változás állt be az életébe. Szóval eddig kerülte az embereket, most még a korsót is ott hagyta. Rohanás be a városba, és fölcsörömpölni a kajakómában lévő lakókat, hogy figyeljetek, találkoztam egy férfivel. Mennyi időbe tellett ez a változás ennél a nőnél? Hát, órák nem hiszem. Néhány perc, nem tudom, hogy minden mondat le van-e jegyezve, vagy csak az, ami nekünk feltétlenül szükséges, de egy aránylag rövid időszak. Na és amikor az én hívő életemben a jelek nem azok, amit a Biblia ír, de már évek és évtizedek vannak mögöttem, akkor mi van? Hát ugyanazzal a Jézussal találkoztam, nem? Az az igazság, hogy sem az elődeinket, sem az előző korokat nem akarom kritizálni, és én ugyanezt tettem, ezért főleg nem merem kritizálni. De úgy tanítottak bennünket, hogy igen, hát megtértél, bűneid megbocsátattak, de aztán utána meg kell dolgoznod keményen, hogy Isten meghallgasson és megszentelődjön az életed, és netántán még áldásokat is adjon. És akkor nyüglődünk ezzel a megszentelődés dologgal 50-60 éven keresztül. És miután a környezetünk ezt csugalta, hogy ez így működik, Úgy hittük, hogy ez jó. De van egy provokatív kérdésem. Ha mindenható Isten 6 nap alatt megteremtett a semmiből egy univerzumot, akkor én annyira nehéz eset vagyok, hogy 60 év kell neki, hogy engem megszenteljen. Hát elég furcsa lenne, nem? Az az érzésem, hogy azt csináljuk, tudatosan vagy tudatlanul, hogy kapunk egy tiszta lapot, és fogjuk és összekenjük. Akkor odaszaladunk Jézushoz, hogy baj van, megint megtisztítja, és a következő pillanatban ugyanazzal a mocskos kezemmel hozzányúlok, és ugyanúgy koszos lett. Emberi előből nem tudok megszentelődni. Az egész Ószövetségnek ez volt a mondandója. A lényege, és igazából Isten ezért vezette be, hogy mindenkiben tudatosuljon, hogy emberi erővel nem válsz méltóvá isteni mércének. Nem tudsz megfelelni. Egyedül Jézus felelt meg, ő betöltötte maradéktalanul a törvényt. Tehát akkor csak Isten tudja elvégezni. De akkor logikátlan, hogy az évtizedekig történjen. Miután nagyon-nagyon földhöz ragadt a gondolkodásunk, főleg a mi területünkön, hát megint elkövettem. Ugye mondtam, hogy még nem vagyok szent. Ugye? És még igazam is van. És megnézem, és tényleg? Hát akkor megint csak mit tudok csinálni? Megyek és imádkozok, hogy baj van. Az új szövetség teljesen másként működik. Az Ószövetség így működött. Tökéletes megfelelt ez a hozzáállás az Ószövetségbe. Elkövetted a bűnt, nyakadba vetted az egyéves bárányt, elmentél a paphoz, leölte, feláldozta, megtisztultál, megkönnyebbültél, mentél hazafelé, hát nem véletlenül megint ugyanezt elkövetted, na nem baj, ha van még egyéves bárány a nyájba. Így működött az Ószövetség. Istentől rendelt módja volt. De egyszerre két szövetség nincs érvényben. Az új szövetség nem így működik. Jerémiásnál, amikor Isten először kezd el beszélni az új szövetségről, 31-32-33, eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyen őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az uruk, így szól az Úr. Ha nem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr, törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Megtérésed pillanatába Isten törvénye beköltözik a szívedbe. Ha ezt minden hívő elhív, akkor nem úgy kezdené az új megtértel a második találkozást, hogy hát innentől kezdve akkor ezt kell csinálnod, azt kell, meg azt kell, meg azt kell, meg amazt kell csinálnod. Ha elhinném, hogy bele van írva. Meg ha elhinném, hogy az enyémbe is bele van írva, akkor úgy kezdenék el közlekedni. Itt van Isten törvénye bennem. Nem kell megtanulnom. Nem kell elmennem a paphoz megkérdezni, hogy ebben a szituációban mi a megfelelő viselkedésmód. Itt van bennem. Figyeljetek, a Samária asszonynak kimondta, hogy menj el és hívd a többieket. Elment, elvégezett egy 3 éves teológiát, megtanulta a retorikát, kiképzést kapott missziózásból, semmi. Találkozott Jézus, amit átélt, elment és elmondta. Hát nem ott volt benne. Azt figyeljetek, én megtaláltam a Mesiást, neked is erre van szükséged. A 34. vers még mindig Jerémiásnál. Akkor nem tanítja többi egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, megbocsánatom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Isten hozott egy döntést, hogy nem gondol a vétkeidre. Csak halkan mondom, szóval Isten nem válik se szenilissé, se feledékenysé, se nem törődömmé, sem nem néz félre, hogy ne lássa, hanem úgy döntött, hogy nem foglalkozik a bűnökkel. Én meg 3 hónapig nyüglődök azon, hogy újból és újból bocsánatot kérek ugyanazért. Hogy kell-e bűnt megvallani? Igen, egyszer. Igen, egyszer. És utána el kellene hinni, hogy ezzel Isten többet nem foglalkozik. Mert hát ezt mondja a Biblia, nem? És akkor mi történik? Hát kicsit összecsapnak a teendők a fejem fölött, 3 napig nem olvastam már Bibliát. Jaj, most már el kell mennem gyorsan bocsánatot kérni. Figyelj, hát kivel szúrták ki? Istennel, aki a Biblia szerzője. Csak magaddal. Ne tántán, a 3 napi kihagyás után még valami butaságot elkövetsz, és akkor megállapítod, hogy Isten megbüntetett. Nem. Nagyon nem. Hoztál egy rossz döntést, 3 napig nem fog, és learadtad a következményét. Belefutottál. Hát ezért nem Istent kéne hibáztatni. Hát én hoztam a rossz döntést. Csak az a baj, hogy úgy voltunk hozzászokva, hogy majd én megkérem Istent, aztán hátradulok, ő meg majd megcsinálja. Még egy kicsit várok. És eszembe se jut, hogy esetleg nekem is volna van némi teendőm. Tudod, elmegyek, panaszkodok Isten, hogy annyi tüzes nyilat lő rám ez az ellenség, hogy már nem bírok ma vele. Én azt mondja, hogy figyelj, hát ott a pajzs a kezedbe, hát emeld már föl. Hát én tartsam helyetted a pajzsot, amikor megkaptad. Figyeljetek, ha megnézitek Jézust, amikor meggyógyította a betegeket, valamit mindegyiknek kellett tenni. Azt nem mondom, hogy ugyanazt, de valami teendő mindegyiknél volt. Nem a teendőtől gyógyult meg, az Isten erőtől, de azért neki is hozzá kellett tenni valamit. Időként elmondjuk, hogy hát igen, megcsinálok valamit, és Isten még megjutalmaz érte. Pontosan. Csak amikor a kísértés jön, akkor vagyok, nézek másként. Egyszer hallottam egy ilyen aranyos kis történetet. Hát ha Jézus benned él és kopogtat a kísértő, miért nem engedett, hogy Jézus nyisson ajtót? Majd ők lereddezik egymás között a dolgot. Hát mit te erről kötsz? No. Oké. De akkor ezt hogy csináljam meg? Ha imádkozom és imádkozom és várok, hogy majd jobb legyen, akkor nem fogok előre jutni. Ez a megoldás az Ószövetség alatt működőképes volt. Nem tévedés, és ezt a Bibliából tudod, csak nem az Ószövetség alatt élünk. Szeretnék pillanatra körülnézni, valakinek él még a nagyapja? Akkor az ükapja. Muszáj egy korszakkal későbbre. Megmondom, hogy miért. Szóval, milyen bűnt tudsz ráfogni az ükapádra? Milyen bűnt tudsz ráfogni? Halottra semmit. Galácia 2.20. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Nem én vetem el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Ha ezzel a hozzáállással meg tudok igazulni, hogy kérem, elkövetem, megint kérek, megint elkövetem, akkor Krisztus hiába halt meg. Csak megint logikai csavar van a dologban, amit eddig elmondtam. Mert ha egy mindentudó Isten valamit hiába tenne, az ellent mondana önmagának. Ő nem tesz hiába semmit. Krisztusban. De ha Krisztusban vagyok, ha Krisztussal találkoztam, az gyökeresen átcserél. Az nem csak egy darabkát. Az a Golgotai kereszt a világ összes bűnének a büntetésére elég volt. Egy cseppje. Csak ennél több kifolyt. Kolossi 3:3, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt Istenben. Vagy Róma 6:8, ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Szóval a halottak nem tudnak bűntelni. Tehát, ha az én életemben bűn keletkezik, ez azt jelenti, hogy nem vagyok halott. Másként nem megy. Mi történik, ha mégiscsak becsúszott az a szerencsétlen baleset? Azaz bűn követtem el. A legkézenfekvőbb, a legkézenfekvőbb, 2 Korintus 5:21. Isten igazsága vagyok, ő benne. A teljes igevers úgy szól, hogy mert azt, aki nem ismer bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amikor éppen tudatosult benned, hogy na ez most egy nagy bűn volt, akkor kijelentem magamról, hogy Isten igazsága vagyok Krisztusban. Minden porcikát tiltakozni fog ellene. Mindegyik. Azt fogja mondani, nézd már magadra. És itt ettől kezdve szép a hívő élet. Ugyanis vagy ragaszkodom ahhoz, hogy igaz vagyok, Isten igazsága vagyok Krisztusban, vagy ránézek a tényekre, és azt mondom, hogy bűnös vagyok. Csak hogy mindenki tudja, hogy egy időben egy ugyanaz a dologról két állítás nem mehet szembe egymásnak. Ha két állítás ellent mond, akkor vagy az egyik, vagy mindkettő hazug. Tehát, ha azt hajtogat, hogy igen, most bűnt követtem, mert bűnös vagyok, Isten igazságát teszem hazugsággá. Itt bent a szívembe, nem önmagába. Önmagába Isten igazsága változatlanul, Isten igazsága marad korlátlan ideig, tehát ez nem kérdés. Itt a szívembe. És ebből az fog keletkezni, hogy azért mégse olyan egészen Isten, mint ahogy azt olvastam tegnap a Bibliában. Ha pedig azt mondom, hogy Isten igazsága vagyok mindennek ellenére, és mindennek ellenére, és mindennek ellenére Isten igazsága vagyok, egy idő után elkezd a szívemben úgy előjönni ez a, hogy lehet, hogy tényleg ez vagyok. Lehet, hogy tényleg ő a Krisztus. Nézzétek már meg. Lehet, hogy előjön belőle. Nagyon, hogy is mondjam, anyagias, materiális gondolkodásúak vagyunk, kinek melyik szó tetszik. Szóval oda megyek Isten, az Istenem, én úgy hisz, hogy csak egy kicsit mutass belőle, hogy erősödjön a hitem. Isten meg azt mondja, hogyha egy pici olyan mustármagnyi, akkor a hegyek azok így mennének jobbra-balra. Miután a szövetség úgy néz ki, hogy két fél között köttetett Isten és ember, nem, mindegy. Szóval új szövetség, nem megyünk bele. De lényeg, a játékszobályokat a kezdeményező fél rögzíti. Az új szövetségben Isten rögzíti a játékszobályokat. Ha ő azt mondja, hogy higgy és meglátod, akkor vagy így csinálod, vagy soha nem fogod meglátni. Ezért ne hibáztasd Istent. Ő leírta. A szabad akarat ad arra lehetőséget, hogy ezt figyelmen kívül hagyd. Jogod nincs hozzá, de ez megint más kérdés is messzerű, mit ne. Tehát, amit mondani akarok. Adott szituációban, bűn elkövetés szituációját nézzük, vagy azt mondom magamról, hogy Isten igazsága vagyok Krisztusban, vagy a tényt. A kérdés az, hogy melyikre fektetsz nagyobb hangsúlyt. Nem mondtam, hogy tagad le a tényt. Azt mondom, hogy ne arra fektess nagyobb hangsúlyt, hanem a kijelentett igazságra. Pénteken is beszéltünk róla, de ott van ennek a Péternek az esete, amikor a vízen jár. Nagy vihar van. Nyakig el vannak ázva, eveznek, amennyire bírnak, a szél tombol, a hullámok nagyok, erre még kísértetet is látnak, és utána azt mondja Péter, hogy hát ha te vagy, akkor szólj, hogy menjek. Hát gyere! Ameddig az igazságom volt a szeme, addig járt a vizen. de a tények ugyanazok voltak végig. Amikor levette a szemét az igazságról, akkor süllyedt, mert hogy Jézus az igazság. A körülmények nem változtak, amikor járt a vízen, meg amikor süllyedt. A körülmény ugyanaz volt. A súlypont, hogy mire figyelt. Tudjátok, a római levél 14-ben van egy érdekes kifejezés, maga az összefüggés az ott ételekkel kapcsolatos kitételekre vonatkozik. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, na annak tisztátalan az. Mit tartasz fontosnak? A tényeket, vagy Isten igazságát? Ha Isten igazságát fogod fontosnak tartani, akkor az válik neked igazsággá. Ha a tényeket tartod fontosnak, akkor a tények sodrásába fogsz belecsúszni. Csak miután ezt nekem kell elvégezni, ezt a választást, nem illik Istent hibáztatni érte. Hogy nem hallgatta meg az imádságomat, és lássátok, hogy hol vagyok. Ő az új szövetségben megmondta, hogy ezek a játékszabályok, ha ennek megfelelően élsz, működik. Szóval, kicsit elkanyarodtunk, visszatérünk az asszonyhoz. Azt mondja a Biblia, hogy mi legyünk fény és só. Ez az asszony ezzel a mozdulatával, hogy ott hagyta a korsót és visszavágtázott a városba, mind a kettőt betöltötte, és igazából azt mondta, hogy figyeljetek, volt egy találkozásom. A kérdésem az, hogy volt egy találkozásom, és szerintem neked is erre szükség van. Körülbelül ez volt a misszió célja. Be tudom úgy mutatkozni a találkozásomat, hogy a másikra azt mondja, hogy szükségem van nekem is erre? Vagy azt mondja, hogy most azért legyek hívő, hogy vasárnap imaházba kelljen menni, meg adakozni kelljen? Nem egy olyan hűde, csábító ajánlat. Ha úgy közlekedek, hogy Jézus itt él bennem, már pedig ott él, akkor tudok úgy élni, ahogy ő él. Igaz? Amikor lát egy beteget, és az azt mondta, hogy figyelj, gond van, kéne egy kis gyógyulás, meggyógyította. Hány beteget láttál múlt héten? És mennyiért imádkoztál? De mi van, ha nem történik semmi? Hát mi van? Hát rosszabb lett az állapota? Vagy azt gondolod, hogy neked kell Jézust megvédeni? Jaj, ne! Tudod, mi lehet maximum? Ez az énnek nevezett akármi kicsit csorbul. Imádkoztam. Ja, és nem történt semmi. Az meg nem baj, ha csorbul. Hát úgyis csak útban van, nem? Hát ha lassan vagy gyorsabban kopik, annál jobb. Szóval abból a városból sokan hittek benne, később azt mondták, az asszonynak, most már nem a te beszédedért hiszünk, most már mi meggyőződtünk. Igazából ez a misszió lényege. Oda vezetem az egyét Krisztushoz, az szerezze saját tapasztalatot. Semmi más többet nem kell csinálnom. Abban a pillanatban, ha megtér, Isten belehelyezi a törvényét belsejébe. Ha ezt elhinnénk, sokkal egyszerűbb lenne az életünk. De úgy ígértem, hogy Samária asszony, úgyhogy még egy kicsit beszélünk a Samária asszony története kapcsán, kicsit távolabbról nézve az eseményeket. Szóval első kérdéscsoport, ami a beszélgetés kicsit az volt, hogy zsidó vagy samáriai, azaz népcsoportok, népek közötti megkülönböztetés. Ismerjük azt az egyszerű kifejezést a Bibliával, hogy szeressétek ellenségeiteket. Na de ha nincs ellenséged, akkor kit szeretsz? Magyarul ne csodálkozz, ha lesz ellenséged. Ne csodálkozz. Sőt, megkerestem, mert nem a legkedvesebb igeversek közé tartozott nálam Lukács 6.26. Jaj, amikor jót mond rólatok minden ember. Mert ugyanezt tették atyáik a hamis prófétákkal. Szóval, ha olyanokat mondasz a másik, na mindegy, messzire vezet. Szóval, népek népcsoportok közötti megkülönböztetés. A következő, amit Jézus mondott, hogy ha ismernéd Isten ajándékát, hát először is ajándék van. Van. És ha belegondolsz, az egész életed abból áll, hogy ajándék. Hogy hova születtél, mikor születtél, milyen bőrszínnel születtél, milyen nyelven születtél, mikor találkoztál Jézussal, mindez ajándék, mit tettél mindezért? Semmit. Következő az volt, hogy nincs vödröd, de hát a kút mély, hogy akarsz adni vizet? Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy hát figyelj, de anyagi javakkal nem rendelkezel. Na de amikor ismert az, hogy van egy anyagiaknál magasabb szint, azzal pedig rendelkezik, akkor miért izgat az, hogy mi az anyagi része? Különben a mindenható Isten megígérte, hogy gondoskodni fog rólad. Ha elhinném, sokkal kevesebbet erőködnék. A hegyi beszéd végén Salamon sehol se volt öltözékében a liliumokhoz képest, és mit aggódtok, kicsinyítőek, mindenki ismeri. A következő volt, ami a beszélgetésbe került, hogy a hagyományokkal mi van. És tényleg, mi van a hagyományokkal? Semmi baj, ha, és a haszócskán a lényeg, ha nem homályosít el semmit az életedben. Mert a hagyomány az képes arra, hogy befészkelje magát úgy előre, hogy úgy érzed, hogy betöltötted az összes hagyományt, és minden rendben van. De ez így nem működik. A hagyományokkal nincs baj, csak ne homályosítson el semmit. Élő víz. A víz az élet, hozzá kapcsolódik Jézus, az élő víz. Jó, ha ragaszkodunk hozzá. Persze. Férj, emberi kapcsolatok kérdése. Mi van az emberi kapcsolatok? A szükségünk van rá, mert úgy vagyunk teremtve. A következő nagy csavarás a beszélgetésben az volt, hogy proféta vagy. Szolgálati ajándék. Ha én proféta lennék, mennyit tudnék tenni Istenért? És milyen dolgokat tudnék? Nem volna egyszerűbb Istennel egy-két dolgot tenni? Abban a pillanatban, amikor ő indít, abban a szituációban, amelyikben ő akar belenyúlni. Vagy attól érzed magad értékesnek, hogy milyen ajándékod van. Megint munkára koncentráltál. Az értéket te vagy, nem a munkád. Vajon Istenhez ugyanígy viszonyulok? Ha megáldasz, akkor jaj, de értékes, hogyha nem áldasz meg, hát akkor hagyjuk egy kicsit egymást. A következő felvetett kérdés az volt, hogy hol kell imádkozni. Nem az, hogy kell-e imádkozni, mert az oké. Hát hol kell imádkozni? Ja, kedvenc sztorim az, hogy imádkozás közben nem lehet pipázni, de pipázás közben lehet imádkozni. Ismeritek? Szóval nem kell hely és idő hozzá, de imádkozás kell. Ez nem kérdés. Ismerjük-e, akit imádunk? Ugye ez volt a következő kérdéskör. Ez azt jelenti, hogy kell egy személyes, bensőséges kapcsolat. És innentől kezd izgalmas lenni, mert a következő az volt, hogy szellemben és igazságban imádják. De ez csak itt lenne a földön érdekes. Mennybe eszébe jutna valakinek, hogy nem igaz, és Ávgan imádja Isten. Itt érdekes. Itt és most. Szellemben és igazságban imádom őt. Tudod, amikor a természet feletti a természetes. Az utolsó nagy kijelentés, amivel kezdtünk, az az volt, hogy én vagyok a Mesiás. A személyes jelenlét. Isten nem el, Jézus nem elkerülte a Samária asszonyt, tudva, hogy milyen múltja van, és Isten nem elkerül, hanem személyes jelenlétben kerül velünk, azt is mondhatnánk, hogy itt van köztünk. Miután kiderült, hogy Jézus a Mesiás, hát nézzük meg, hogy mi derült ki ma a Mesiásról ebben a beszélgetésben. Hát kiderült róla, hogy zsidó származású, ezzel nincs gond, a proféciák arról szólnak, hogy igen. Kiderül, hogy lehet vele beszélgetni. Képes beszélgetve elegyedni másokkal. Jelen van a természetes fizikai világban is. Nem kell elvonulni tőle, kolostorba bújni, semmi. Sőt, mindenféle kérdéseket föl lehet tenni neki, és vannak erre a válasza. Igazából jó vele beszélgetni, egy kedves, szeretetteljes valaki, aki nem úgy néz rám, hogy nő is, meg még samáriai is, na, duplán. Nála van az élő víz, hát ő maga nyilatkozik róla. Hát van és adok, csak kérjed. És még az atyát is ismeri, sőt, be is mutatja. Ez egy csomó jó dolog, nem? Amit így megtudunk a Mesiásról. Van egy csomó válaszom tehát. Hétköznapi életre, Mesiásra valahol. Mit teszek vele? A következő kérdés. Bekeretezem, kiteszem a falra, hogy íme itt a végzettséget jelentő dokumentum. Vagy azt csinálom, amit a samárai asszony, elmegyek és elmondom másnak, hogy figyelj, ilyen kérdésem volt, ezt a választ kaptam Istentől. Mert ha nem használom, elveszti az erejét. Nem Isten veszti el az erejét. Tévedés ne essen. Az én viszonyom szürkül, csúszik hátrébb, vagy csúszik végig. Szóval ez a nő nem volt képzett semmibe. Még az élete sem volt példaértékű. Semmi. Semmi nem volt, amire azt lehet mondani, hogy fölnézünk rá. És tovább vitte azt, hogy találkozott Jézussal, és félváros megtért. Sőt, a Bibliánk azt ígéri, hogyha Isten igéjét hirdetem, akkor még jelek és csodák is bizonyságot tesznek róla. A Márk 16-17-ben úgy olvassuk, hogy azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. És föl van sorolva egy csomó dolog. Követik a hitedet. Figyeljetek! Meg kikerestem a két ige verset. A kenyér szaporításnál az 5000-nél, meg a 4000-nél. Elolvasom mind a kettőt. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, mert már ott volt a sok kenyér. Ja, még nem. Aztán vette az 5 kenyeret és 2 halat, feltekintett az égre és megáldotta, mert ott volt a sok kenyér. Ja, még nem. Aztán a tanítványoknak adta, a tanítványok meg a sokaságnak, és még maradék is volt, és mindenki annyit evett, amennyit akart. A másik esetben, ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjetek le, aztán vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványoknak adta, és ment tovább. Ezt hívjuk annak, hogy hit. Nem látsz semmit? Meg vagy róla győződve, annak megfelelően mozogsz, és megjelenik. Mert követik a hitet. Na de ha a hit nem tud elől menni, akkor mit kövessenek a jelek és a csodák? Nincs mit. Tudod, hívő ember nem szeret vétkezni. Igaz? Remélem, jó a feltételezésem. Szerinted imádkozás közben mennyit vétkezel? Provokatív kérdés. Mondom is a választ, Róma 14.23. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, bűn. Hoppá! Ha úgy imádkozom, hogy remélem, hogy Isten meghallgat, vétkeztél. Ugye milyen jó, hogy bőséges a kegyelem? Szóval szeretném, ha rágódnátok ezen. Ami hitből nincs bűn, az. Annyi mindent tudunk helyre tenni mi a saját életünkbe, gondolkodásmódunkba és szívünkbe, és annyi fölöslegeset tudunk tenni, mert belekeveredett az ószövetségi, belekeveredett hagyomány, ez keveredett bele, az keveredett bele, még a nem tudás is benne van, de valahogy mégiscsak kell csinálni, akkor kitalálom valaminek, kitalálom, hogy mit is kéne csinálnom. És nem nézem meg az igét. Szoktam hallgatni egy tesót, az azt mondja, hogy ha a teológiás gondom van, akkor megnézem Pál leveleit. Ha emberi viszonyra való gondol keletkezek, akkor előveszem az evangéliumokat és tanulmányozom Jézust. És akkor néhány jó ízű igevers. Róma 13.8 és 10. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. És hogy mennyire magamra vonatkozik mindez, Róma 14.12. Mindegyikünk maga fog számot adni magáról. Ennyi. Hiába nézed a testvéredet. Hát azért én ilyen bűnöket nem követek el. Én azért ezen a területen jobb vagyok. Kár. Magadról ad számot. Az egésznek a lényege az, hogy Isten nagyon szeret leül veled beszélgetni. Mindegy, hogy milyen ruhában vagy, mindegy, hogy milyen múltad van, mindegy, hogy ki vagy. Leül veled beszélgetni. De ha csak tudás szintig marad meg a beszélgetés lényege, attól nem lesz látható az életedben. Véletlenül sem mondom azt, hogy nem fogsz bejutni a mennybe, de be fogsz jutni a mennybe, ha elfogadtad Jézust megváltodnak. Csak van az az igevers, és akkor majd letöröl minden könnyet a szemünkről. Hát miért könnyeznék, amikor odaérek a mennybe? Lehet, hogy azért, hogy meglátom, hogy mi mindent elszalasztottam itt a földön. Tartok tőle. Mert különben az öröm helye. Semmi más nem indokolná. Az öröm helye. Az, hogy itt volt a Biblia a kezembe, olvastam, fölcsillant a szemem, de aztán jöttek a hagyományok, jött ez, az, amaz, a magyarázatok, a testies gondolkodásom, a legőszintébb, amikor Jézus a megdicsőülés hegyéről lejön, és ott van az apa a fiával, akiben nem tudták a tanítványok kiűzni. Hiszek, de segíts a hitetlenségemen. Akarok hinni, de még gyakorolni kell. Nem fog elküldeni Jézus. Mert hogy már a világ kezdete előtt kiválasztott, hogy megismerkedj vele, itt és most, és még mindig örül annak, hogy itt a kegyelem ideje, öntheti rád a szeretetét, leülhet veled beszélgetni. Jézus akkor is ült volna annál a kutnál, ha a nő nem szólt se hozzá, válaszol, vagy hátat fordít, ő akkor is ott van. Mindenkit vár, téged is. Beszélgess vele. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.